Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A 3 héttel ezelőtti magyarországi országgyűlési választások eredménye nem csak belföldön, hanem egész Európában komoly visszhangot váltott ki. Több nyugat-európai vezető történelmi fordulatról beszélt, miközben a politikai és médiatérben egyszerre jelent meg a megkönnyebbülés, az optimizmus és a stratégiai újrapozícionálás igénye. De vajon valóban rendszer szintű változásról van szó, vagy inkább egy politikai narratíva erősítését látjuk? A mai naprakészben azt járjuk körül, hogy hogyan értelmezi az Európai Unió a magyar választások eredményét, milyen geopolitikai jelentőséget tulajdonít annak, és milyen hatással lehet mindez az uniós erőviszonyokra, a visegrádi együttműködésre, valamint az euroszkeptikus és fősodratú politikai blokkok közötti dinamikára. De kitérünk az EU-párti román kormány tegnapi megbuktatására is, amely ellentétes előjellel ugyan, de főszerepet kapott mind a nyugati kancelláriákon, mind a nemzetközi sajtóban, hisz, ahogy az Európai Zöld Párt elnöke fogalmazott, a szociáldemokrata párt átlépi azt a vörös vonalat, amelyet ők húztak meg Európában, nevezetesen megtagadni a politikai együttműködést a szélsőséges erőkkel. Vendégünk Csepeli Réka, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm.
A magyarországi választásokról olyan elemzések látnak napvilágot, amelyek arra mutatnak rá, hogy a választás az túlmutat Magyarországon, a választás értelmezése és geopolitikai tényezőként jelenik ez meg. Konkrétan az Európai Unió stratégiai gondolkodásában mit jelent?
Valóban meglepően erős reakciók érkeztek magyar lakosság számához, vagy Magyarország méretéhez képest különösen meglepően komoly volt a visszhang. Hát elsősorban a stratégiai egységet, az európai egység megerősödésének a reményét fejezte ki a fősodratú európai politikai, illetve média vélemény. Tehát itt nyilvánvalóan ez a visszatérés az EU-hoz volt a leghangzatosabb, Ursula von der Leyen is ilyen szavakkal üdvözölte a magyar választások eredményét, mondván, hogy Magyarország Európát választotta, és hát ugye hangsúlyozta azt is, hogy Európa mindig is Magyarországot választotta, tehát egy ilyen nagyon hangzatos, hurrá optimizmusban kitörő lelkes fogadtatást láthattunk. Ugyanakkor ugye nyilvánvaló, hogy ez egy tehát a többek számára, tehát az EU nincs olyan egészen stabil és egységes formában, azt nem lehet mondani, rendkívül sok kihívással kell szembenéznie, tehát ez egy remek lehetőség volt az optimizmus és az egység kifejezésére. Tehát több médiumban láthattuk a történelmi fordulat kifejezést, a földrengéssel hasonlította, például a francia Le Monde a földrengés kifejezést használta, illetve hát ezt a magyar vétó megszűnésével nyilvánvalóan az Ukrajnának nyújtott segítség előtt megnyíló ajtókat ünnepelték leginkább. És hát láttattuk is, hogy közvetlenül a választás után ugye megindulhatott ez a 90 milliárd eurós hitel, Ukrajnának folyósítandó hitel, illetve hát a barátság kőolajvezeték megnyitása is. És hát emellett ugye azt is láttuk, hogy a fősodratú európai média, illetve politikai közvélemény egyöntetően összhangban volt az illiberális modell végének a megünneplésével, és hát ez nyilvánvaló, hogy itt Magyarország, ugye sokszor elmondtuk az elmúlt években, évtizedekben, hogy Orbán Viktorral és a Fidesz-NER vezetéssel Magyarország fölkerült a térképre, de hát ugye ez sokan hozzátették mindig is, hogy igen ám, de milyen előjellel, milyen melléknévvel, tehát hogy mit csatlakozott ehhez a ránk irányuló figyelemhez, mint jelző. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokak számára azért lett kvázi modell Magyarország Európában, mert egy illiberális doktrinát képviselt, amely különböző más országokra, ugye akár Argentínát, vagy Izraelt, vagy természetesen a Trump vezette Egyesült Államokat is lehet megnevezni, illetve Európán belül is, ugye a Patrióták Európáért pártcsoportosulásnak ő volt a fő zászló vívője. Tehát ilyen szempontból árnyalandó, hogyha Európáról beszélünk, nyilvánvalóan a fősodratú média, illetve politikai vélemény üdvözölte ezt a Magyar Péter és a Tisza által képviselt elsöprő győzelmet. Ugyanakkor több Orbán Viktort barátként üdvözlő politikustól már árnyaltabb vélemény hangzott el, így Giorgia Meloni ugye barátként titulálta Orbán Viktort, és kifejezte azt is, hogy nyilvánvalóan ellenzékből is hazáját fogja képviselni, védelmezni, szolgálni, illetve hát a francia oldalról nyilvánvalóan a nemzeti tömörülés, a Rassemblement National oldaláról hát vegyesebb fogadtatás láthattunk. Egyrészt ugye a pártelnök Jordan Bardella pozíciója a Patrióták Európáért pártcsoportosuláson belül nyilván meggyengül, hiszen Jordan Bardella az elnöke a Patriótáknak az EU-n belül, illetve, de hát ennek ellenére Bardella nagyon, hogy mondjam, sportszerűen kifejezte az elégedettségét afelé, hogy ugye Orbán Viktor tiszteletteljesen elfogadta a vereségét tulajdonképpen pár órával, vagy közvetlenül az első eredménye kihirdetésekor, és hát a nemzeti tömörülés próbálja árnyalni ezt a képet, mondván, hogy ezzel természetesen a populista eszmék nem dőlnek össze Európában vagy a világon, tehát ők továbbra is ezt képviselik. Ehhez ugye hozzá kell tenni, elsősorban Franciaországgal foglalkozom bel és külpolitikával, és ezt hozzá kell tenni, hogy ugye a nemzeti tömörülés a 2027-es elnökválasztás, köztársasági elnökválasztásnak a nagy várományosa, vagy legalábbis őket teszi minden előzetes felmérés, őket mutatja győztesként, még akkor is, ha Marine Le Pen ugye a párt legfőbb arca, a pártot fémjelző legfontosabb politikusa újabb pernek nézelébe, de hát akkor is van egy B-verzió Jordan Bardella személyében, tehát igen nagy a valószínűsége annak, hogy a nemzeti tömörülés hatalomra juthat egy év múlva, és ebben a lendületben, vagy ebben a kontextusban bizony törést jelent az, hogy egy ilyen fontos és stabil figurával, mint Orbán Viktor, meggyengülhet ez az európai lendület. Annál is inkább, mert Marine Le Pen ugye személyesen is támogatta Orbán Viktort, eljött ugye a márciusi patrióta gyűlésre Budapesten, március 23-án azt hiszem, hogy támogassa Orbán Viktort, illetve azt is el kell mondani, hogy Marine Le Pen a 2022-es francia elnökválasztási kampányban jelentős összegeket kapott, ha jól emlékszem, 10 millió eurós kölcsönt szerzett egy magyar banktól, Mészáros Lőrinc közvetítésével. Tehát itt anyagilag is, illetve elvekben, tehát ideológiában is törést jelent, de ugyanakkor hát nyilvánvalóan ilyen szempontból nem lesz meghatározó jelentőségű tényező a magyar választások eredménye egy év múlva Franciaországban. hiszen látjuk, hogy nagyon gyorsan felejt a politika, az emberek is, tehát a történelem gyorsan lapoz, azt kell, hogy mondjuk, láttuk, ugye ezt képest, hogy 3 héttel ezelőtt történtek a választások, mondjuk normális is, hogy erről nem publikálnak naponta, vagy nincs véleménynyilvántás naponta, annál is inkább, mert ugye csak most fog fölállni a magyar kormány, tehát a rendszerváltás még konkrétan nem történt meg. Nyilvánvalóan akkor is majd, tehát pár nap múlva újabb cikkeket, véleményeket fogunk látni, de ez az általános lelkesedés, ez nagyon hamar leült, ugye? Illetve hát látjuk, hogy már Donald Trump is üdvözölte Magyar Pétert, és annyit mondott, hogy Orbán Viktor a barátja, tehát ez elég gyorsan lapoz a történelem, még egyszer elmondom, illetve hát akár Robert Ficónak ez a 3 testőrös megnyilvánulása.
Igen, itt ezzel szerettem volna, hogyha folytatnánk, hisz a 3 testőr, ahogy Robert Fico nevezte, és azt mondta, hogy a 4. vár és a V4-ek újjászületésére, tehát ők voltak, a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfő voltak Orbán Viktornak a leghűbb szövetségesei, és Orbán a V4-es együttműködésben látta a hanyatló Európai Uniónak a jövőjét. Most viszont úgy néz ki, hogy a biztosnak vélt szövetségeseknek hát 3 hét is elég volt ahhoz, hogy elpártoljanak Orbán Viktor és a Fidesz mellől. A V4-ekben nagy jövőt lát ön?
Igen, ezt egy kicsit árnyalnám, amit az imént mondott, legalábbis az én meglátásom szerint azért az elmúlt néhány évben a V4-ekről átkerült a hangsúly Orbán Viktornál és a Fidesznél a patriótákra. Nem mondom, hogy a kettő összeegyeztethetetlen, de a V4-ekről azért sokkal kevesebbet hallottunk az elmúlt években. Tehát egy összeurópai patrióta összefogásra koncentrált a NER, és Orbán személyesen is. Nyilvánvalóan ezt a Donald Tusk féle átbillenés Lengyelországnak az árnyaltabb politikai motivációi, illetve pozíciója, az EU-s pénzek visszaszerzése is beárnyékolta a V4-ek közös együttműködését, de valóban ez hát ugye a győzteshez állást minden szinten láthatjuk, tehát a politikában ez azt hiszem, hogy természetes is, és ez talán inkább egy újabb lendületet jelenthet a V4-eknek, és hát ugye azt is több magyar médiumban is olvashattuk, illetve több véleményformáló részéről is ugye ezt hallottuk, és én is osztom ezt a véleményt, hogy ugye a Fico féle magyar ellenes benes dekrétumokat lobogtató politikával érdemes volt-e ilyen mértékben úgymond lepaktálni, amikor ugyanezek az emberek pillanatok alatt átlépnek és elfelejtik azt a Orbán Viktort, legalábbis egyenlőre, aki ebbe belement, ugye, tehát kvázi érdemes volt a magyar érdekeket ilyen mértékben, ha nem is feladni, de minden esetre gyengíteni Szlovákiában, ugye, hogy ha ez a hála idézőjelben, akkor ez egy nagyon rossz deal volt Orbán részéről, és hát ezt láthatjuk, de ugyanakkor tényleg, ha pozitív oldalról közelítjük meg, akkor talán azt mondhatjuk, hogy ez a V4-ek újjáéledésének egy lehetősége, hiszen Magyar Péter részéről láttunk egy egészen komoly fellépést Szlovákia irányába is, illetve hát hasonlóan, legalábbis a francia sajtó sokban hasonlítja Donald Tuskhoz, azzal, hogy ugye nyilvánvalóan a gazdaság első szakaszban, legalábbis a gazdaság fellendítéséhez a kohéziós pénzek visszaszerzése nagyon fontos lehet, és hogy Donald Tusk is ezzel fordított a kockán Lengyelországban, abban az országban, amelyik nagyon, nagyon is jól teljesít gazdaságilag azóta. Tehát, hogy ez egy érdekes hasonlat, vagy párhuzam lehet a két politikus között. Ugyanakkor azt is tudjuk, ugye mindnap hallhatjuk, hogy rendkívül kevés idő áll rendelkezésére a leendő új kormánynak, hogy visszaszerezze ezt a mintegy, azt hiszem, közel 17 milliárd eurónyi uniós forrást, és hogy ennek a feloldásához az EU-nak továbbra is nagyon komoly feltételei vannak, a jogállamiság, a korrupció ellenes lépések, ez a felülírt gyermekvédelmi törvény, ugye a 2021-es úgynevezett gyermekvédelmi törvény, a sajtószabadság, a menedékjogok, a tudományos szabadsággal kapcsolatos kérdések, tehát ez nyilván egyik napról a másikra nehéz lesz bizonyítani is, meg visszaszerezni ezeket a pénzeket, hogy az első részét augusztus 31-ig kellene visszaigényelni mindezekkel a mindezen feltételeknek a teljesítésével, amiket az előbb felsoroltam. Tehát ez nem egy automatikus folyamat, hanem ennek feltételei vannak, illetve konkrét naptári dátumokhoz, határidőkhöz kötött.
Csepeli Réke, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Intézetének a kutatója a mai napra kész vendége. A nyugat-európai vezetőknek egy jelentős része történelmi fordulatként értékelte a magyarországi választások eredményét, erre utalt itt ön korábban is. Ez inkább politikai narratíva, vagy valós strukturális változásnak a jele?
Hát nyilvánvalóan az EU-n belül ugye Magyarország Orbán Viktor révén úgymond elhíresült arról, hogy ő aki mindig vétózik, és ő az, aki ellene tesz az EU mainstream fősodratú politikai vonulatának. És hát ugye itt alkalom volt ebben a rendkívül lelkes, üdvözlő folyamatban az összes EU-s politikus részéről alkalom volt ez arra, hogy az EU alapértékeit hangsúlyozzák, és egy kvázi egységet felmutassanak, hogy az elején is mondtam. Viszont nyilvánvaló az is, és láthattuk azóta is, hogy hát ez az egység az enyhén szólva nem valós, vagy nagyon sok oldalról repedezik, akár a németek és a franciák között láthatunk komoly ellentmondásokat, széthúzást, gazdasági, akár konkurenciát is nyilvánvalóan, vagy akár Ukrajna kapcsán, az orosz olaj kapcsán nem ilyen egyértelmű az EU pozíciója. Tehát itt úgy is lehetne talán értelmezni, hogy az európai vezetők igen, sok szempontból igen csak kritizálható kompetenciáit lehetett ezzel a hirtelen lelkesedéssel egy kicsit leplezni, vagy zárójelbe tenni, de hát legalább egy ilyen optimista, pozitív hangot meg lehetett ütni, és hát mondjuk a bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek ez is a feladata, hogy kifejezzen egy optimista EU értékeit hangsúlyozó közös stratégiai irányvonalat. Mert itt megint megfigyelhető, hogy von der Leyen magára vonta az összes tekintetet, hogy úgy mondjam. Tehát Kaja Kallas, aki ugye a külügyi tárcáért, vagy külügyi területért felelős, hogy sokkal kevésbé hallottuk, és hát tudunk is az ő kettejük között lévő feszültségekről, tehát azért ebben is megfigyelhető volt, hogy kiszólal meg először, minél gyorsabban, ugye Emmanuel Macronról is látjuk, aki már csak egy évig elnöke Franciaországnak, és ugye nem választható újra, mert a másik mandátumát letölti, ő is szemmel láthatóan és évek óta európai pozíció keresésben van, hogy úgy mondjam. Tehát nyilvánvalóan ez egy rendkívüli alkalom volt, ami természetesen nem csak Magyarországról szólt, hogy mindegyikőjük kifejezze a saját, megerősítse a saját stratégiai pozícióját az Európán belül is, illetve hát mondjuk Macron esetében Franciaországban a saját igencsak vesztésre álló centrista pozícióját is kiemelje a szélső jobboldali nemzeti tömörülés, illetve a szélső baloldali engedetlen Franciaországgal szemben is. Tehát ez mindenféle szempontból geostratégiai tényező volt Magyarország erre a néhány órára vagy napra, és hát én is nemzetközi szinten mindenhonnan gratulációkat kaptam, mintha én nyertem volna a választásokat, tehát egészen kihegyezett figyelem követte most akár a mostani romániai kormány bukását figyelvén, közel sincs ennyi ilyen fóruma, vagy ilyen visszhangja más eseményeknek láthattuk.
Nem túlzás egy tagállami választásból a ilyen uniós szintű stratégiai következtetéseket levonni, mert mintha ez is körvonalazódott volna.
Igen, hát ez egyértelmű. Tehát egyrészt ugye az ország nagysága, másrészt pedig hát itt a változás, tehát ez a változás szele, vagy a változás igénye, ugye, ami mindenkiben megvan, illetve hát ezt a fellélegzést, tehát ez nyilvánvalóan ez csak egy ürügy volt arra, hogy mindenki magára húzhassa azt a lehetőséget, vagy magához vehesse azt a lehetőséget, hogy kifejezze az értékeit, a politikai álláspontját, illetve hát amit ugye hangsúlyoznak európai szinten is, de akár nemzetközi szinten, főleg Trump második elnökségével, ez a bizonyos illiberális vagy reakciós, egyre inkább jobb oldalra húzódó politikai álláspont vagy ideológiának a kvázi felülírását vagy egy fricskát értékeltek ebben a magyar választásban, holott Magyar Péter már a 3 órás nemzetközi sajtótájékoztatóján közvetlen a választás után is elmondta, hogy ő semmi rosszat nem lát például a nemzeti tömörülésben, ez a francia állampolgárok döntésén múlik majd, amit természetesen tiszteletben kell tartani, sőt azt is mondta, hogy ő ezt a szélső jobbozást egyáltalán nem tartja jónak, tehát itt azért már számos olyan francia elemzőt is olvastam azóta, akik azt fejezték ki, hogy na hát azért ez nem egy hatalmas változás ideológia szempontjából, ez ugyanúgy egy konzervatív jobboldali irányvonalat jelent, egyelőre ugye az új arcok megjelenésével remélhetőleg a korrupció ellenes intézkedéseket, illetve a letisztultabb gazdasági politikát várhatjuk szakértők részéről, ahogy ezt ugye többen is hangsúlyozták, viszont ez nem jelent egyáltalán egy baloldali liberális fordulatot sem Magyarország, sem Európa számára. Tehát azért ez is elhangzott több politikai elemző, illetve újságíró szájából a magyar választások kapcsán.
Ursula von der Leyen bizottsági elnöke azt mondta, idézni próbálom, hogy Magyarország Európa szívébe tért vissza, oda, ahová mindig is tartozott, és arról is beszélt, hogy a magyarországi embereknek a pillanata ez mindenek előtt, a hangjukról, méltóságukról és egy prosperáló ország jövőjéről szól ez a hang. Egy erős Európán belül kérdés az, hogy ez a demokratikus legitimáció elismerése, vagy egyfajta politikai üzenet más euroszkeptikus kormányok felé, említette ön itt az imént Franciaországot, amely választások előtt áll?
Igen, azért az euroszkepticizmus is, nyilvánvalóan mind a kettő, bocsánat, hogy a kérdésére válaszoljak, tehát egyrészt itt, hát még egyszer elmondom, nagy megkönnyebbüléssel ünnepelték, hogy most az, aki mindig ellentmond, kikerült a körből. Másrészt pedig ugye hát az Európai Néppártot erősíti a Tisza párt, tehát a patrióták meggyengülése, akik részéről ugye a bizottság is, és Ursula von der Leyen elnökként is rendkívül sok kritikát, igen erős támadást kapott, tehát ez nyilvánvaló, hogy ezt a blokkot meggyengíti, tehát ennek van európai vetülete is, az, hogy a magyar demokráciával kapcsolatban, hát egy állam ugye az EU-n belül szuverén, vagy annak kellene lennie. De az euroszkepticizmus is, hogy a kérdésének a második részére térjek ki, az euroszkepticizmus is ugye igen erősen árnyalódott, vagy megváltozott az elmúlt években, évtizedekben. Ugye főleg a Brexitnek a nyomására, vagy negatív visszhangjaira, vagy hát azt nem mondanám, hogy kudarc, mert hogy azért ezt még így nem állapíthatjuk meg, de ugye nagyon sokan bánják, elsősorban kiértelmel nyilvánvalóan. De ezzel azt szeretném mondani, hogy most már nem hallunk olyan hangokat a franciáknál sem, hogy kilépni az EU-ból, tehát a Frexit, ugye, amit annak idején még az előző elnökválasztási ciklusban 2022-ben még számtalanszor és többek szájából hallhattunk. Ez most már egyáltalán nem így hangzik el. Ugyanakkor egy kicsit saját magamnak ellenmondván azt mondhatnám, hogy például az európai zászlót több önkormányzat levette, ahol a nemzeti tömörülés került polgármesteri pozícióba. Tehát ezek is olyan jelképek, olyan aprónak tűnő, vagy jelentéktelennek tűnő intézkedések, amik azért az európai egységet, vagy az európai értékeket valamilyen módon, legalább szimbolikus értelemben meggyengítik, vagy árnyalják.
Csepeli Réka, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Intézetének a kutatója a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy a magyarországi választásoknak milyen visszhangja volt Európában, illetve mit vetít ez előre az Európai Unióban. Annak van veszélye, hogy az Európai Unió a saját narratíváját vetíti rá a magyar választásra?
Az nyilvánvaló, hogy ugye amit többek között elhangzott a politikai kampány alatt, ez a háborús diskurzus, békepártiság, tehát azért néhány olyan értéket ez, vagy hogy mondjam, néhány olyan szóhasználatban is elhangzott pozíciót felülírhat ez, de az, hogy milyen típusú beavatkozásról lehet szó, hát azért egy uniónak a tagjai vagyunk. Itt ugyan felmerült valóban a magyar kampány folyamán, mint egy fenyegetésként egyesek szájából ez elhangzott, hogyha újra Fidesz kormány lenne, akkor elképzelhető, hogy kizárnak minket az EU-ból, mert ez nyilván nem működik egyrészt, vagy magunkat zárjuk ki az EU-ból, ez sem olyan egyszerű, illetve hát a magyar emberek nagyon nagy többségben EU-pártiak, tehát itt azért ehhez el kell mondani, én ugye több mint 30 évig Franciaországban éltem, de ez azt hiszem, hogy minden országról kialakult véleményre jellemző, hogy ugye a távolság miatt is, meg az idő hiányában gondolom, legalábbis a francia média nagyon felületesen és nagyon nagy vonalakban kezelte mindig is a magyar politikát. A legegyszerűbb módon ugye eleinte antiszemitázva, aztán különböző jelzőkkel, akár fasisztázva letudták a magyar politika életelemzését, és most nyilvánvalóan ugyanilyen sémákba helyezkedik bele a politikai elemzés, ezt egyetlen lehet elemzésnek tekinteni. Ez például csak egy olyan példát tennék hozzá, hogy ugye 35, most már 36 évvel a berlini fal leomlása után továbbra is kelet-európázzák, az előbb beszéltünk a visegrádi négyekről, továbbra is kelet-európázzák azt a blokkot, ami konzekvensen hangsúlyozza és történelmileg is bizonyítja, hogy létezik Közép-Európa. Tehát, hogy ennyire nem törődtek, nem árnyalták, nem foglalkoztak a magyarországi politikai helyzet igazi elemzésével. De hát ez mondjuk azt hiszem, hogy újságíróként biztosan ön sokkal jobban tudja, mint én, de hát ez egyértelmű, hogy időhiányában is, illetve egy cikknek ki kell emelnie ugye a lényeget, és figyelemfelkeltés szempontjából is nyilván érdekesebb volt azt kiemelni, hogy mi a rossz a magyar politikai életben, ugye az Orbán éra alatt, de hát ez nem volt egy árnyalt, nem volt egy igazán elmélyült elemzés se a politikusok, se az újságírók részéről. De visszatérve a szuverenitás kérdésére, ugye ez egy ilyen riogatás, vagy meglátjuk, hogy mennyire riogatás volt az Orbán ira, illetve hát a Fidesz kampány részéről, hogy Magyar Péter ugye Brüsszel bábja, és hát ez egy régi diskurzus a NER-nek, illetve a Fidesznek egy ilyen posztkoloniális kontextusban értelmezve, hogy nem leszünk az EU gyarmata. Tehát ezek nyilvánvalóan felerősödtek a kampány alatt, és erre rájött még ez a háborús diskurzus, illetve ijeszgetés vagy fenyegetés. Tehát ilyen szempontból ezt nyilvánvalóan még meglátjuk, hogy mennyiben az biztos, hogy Magyar Pétertől azt várja az EU, hogy jobban együttműködjön az európai intézményekkel, tehát ezt nem gondolom, hogy ez bólogatásnak, tehát ezt előre így nem látjuk, hogy milyen módon fog ez megvalósulni, de szuverenitás kérdésében szerintem ez, bocsánat, nem oszt, nem szoroz, olyan szempontból, hogyha ellene megyünk ugye a 27 tagállamból 26-nak, az láthattuk, hogy nem volt sokkal, hogy mondjam, semmilyen előnyt nem jelentett, sőt, rendkívül sok hátrányt jelentett Magyarország számára, többek között pénzügyi, illetve akár az Erasmus, ugye az alapítványi egyetemeknek nem járó Erasmus programból kizárt diákokra gondolok, vagy kutatókra, oktatókra. Tehát ilyen szempontból ennek kvázi csak előnyei lehetnek. Aztán az, hogy ki mond majd ellent, ki kritizálja majd, ki árnyalja majd az EU-nak a hát nem igazán profinak mondható, vagy nem igazán nem minden szempontból pozitívnak mondható politikáját, ez egy másik kérdés. De ezt még egyszer elmondom, hogy nem látom továbbra sem az EU-nak a nagy egységét, se Ukrajna kérdésében, se az orosz szankciók kérdésében, se az USA-val való kvázi szembenállásban, vagy politizálásban, tehát én nem gondolom, hogy ez ilyen szempontból továbbra is komoly tényező lenne.
Az Európai Unió számára elegendő lesz egy kooperatívabb hang, nem? Vagy ezért ennél többet vár?
Hát nyilván most, amiket mondtam, ugye a feltételek a kohéziós pénzek visszaszerzéséhez, tehát ez már láthattuk ugye az újabb ítéletet a 2021-es idézőjelben gyermekvédelmi törvény kapcsán, tehát itt már láthattuk, hogy ez nem feltétel nélküli, tehát az a diskurzus, mi szerint Magyarország Brüsszel, Magyar Péter, bocsánat, Brüsszel bábja, ilyen szempontból hát ez bizonyítja, hogy ez nem így van, tehát ez nem egy, ugyanakkor Magyar Péter maga is kijelentette, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak, tehát ez nem az EU-nak a bőkezűsége, hogyha visszakapjuk, visszaszerezzük ezeket a kohéziós forrásokat. Ugyanakkor meg hát az, hogy az EU feltételeket újra előhozta, előtérbe helyezte és követeli Magyarországtól ezeknek a betartását, ez azt is bizonyítja, hogy hát ez nem egy ilyen deal volt az ő részükről, hogy akkor oda tesznek egy bábot, aki majd minden besöpör, amikor hatalomra kerül. De hát most várjuk az új kormányt, és eddig még ugye egy ilyen köztes időszakban nagyon nehéz a további folyamatokról nyilatkozni, de hát azt is láthattuk a többi EU-s kommentárban, hogy nagyon megelégedetten üdvözölték a különböző szaktárcák szakpolitikusait, például Kapitány Istvánról többet olvastam a francia sajtóban, de itt is láttam árnyaltabb elemzéseket, többek között zöldpárti elemzők részéről, hogy ugye előtérbe kerül majd megint a végtelen növekedésre épülő versenyképesség, ugye a volt Shell, nem is tudom, valamilyen igazgatói posztját betöltő embertől nem várhatunk környezetvédelmi, vagy környezetre érzékeny, vagy azt figyelembe vévő lépéseket. De hát ezek is egyenlőre ilyen feltételezések, tehát még nem láttuk a magyar kormány, mind a két értelemben magyar kormánynak az első lépéseit. Egy programot láttunk, ami kampányprogram volt, amiről ugye mindenhol látjuk, tudjuk, hogy egy program az ígéretek halmaza, hogy akkor abból mi fog megvalósulni, azt még nem tudjuk. De hát ez szerintem már az európai sajtót, vagy az európai politikát sokkal kevésbé fogja érdekelni. Itt egy eseményt ünnepeltek, amit mindenki a saját szája íze szerint értékelt, és próbálta a zászlajára tűzni, vagy a saját maga malmára hajtani a vizet, ami szintén érthető ez a dolguk végül is, akár szimpatikus, akár nem.
Zárásként beszéljünk a román belpolitikáról picit, ahogy ön is hangsúlyozta, ugyanúgy, ahogy a magyarországi választásokra élénken figyelt Európa, ugyanúgy hát a román bizalmatlansági indítvány hírére is az Európai Parlamentben felborzolódtak a kedélyek, a nemzetközi sajtó foglalkozik a román belpolitikai helyzettel, és hát többen is azt hangsúlyozzák, hogy a Szociáldemokrata Párt átlépte azt a bizonyos vörös vonalat, amelyet ők húztak meg Európában, nevezetesen megtagadni a politikai együttműködést a szélsőséges erőkkel. Szorin Grindianus szociáldemokrata pártelnök próbált magyarázkodni a napokban Brüsszelben, azt hangsúlyozva, hogy hát itt egy technikai együttműködésről van szó, és megpróbálta elhitetni azt, hogy a szélső jobbal való szövetség az nem jelenti azt, hogy kiengedték az Ávurt, a Potot, az SOS-t, és még sorolhatnám mögül a bizonyos cordon sanitaire mögül. Hogyan látja ön a nemzetközi sajtóban, hogyan csapódik le a bizalmatlanság indítvány, illetve hát az Európa Párti kormánynak a megbuktatásának a híre?
Igen, tehát ez pontosan ellenében megy annak, amit ugye a magyar választások kapcsán üdvözölt Európa. Az első reakciókat én megint csak a francia sajtóból láttam, ott pedig szintén erre az ön által is említett cordon sanitaire üvegplafonra térnek ki, de hát ez nem egyedülálló, ugye ezt már Ausztriában is láthattuk. Tehát itt a hatalom érdekében, én legalábbis a francia sajtóból, a Le Monde-ban olvastam egy olyan elemzést, hogy tehát ez is valószínűleg egy felületes, vagy nem tudom mennyiben valóságnak megfelelő elemzés, hogy a román szociáldemokraták, ez kvázi egy opportunista párt, nincsenek igazán meghatározott értékeik, irányvonaluk, és egy kvázi a hatalomhoz jutás eszközeként bármit elfogadnának, és tehát én azt látom, legalábbis a francia elemzéseken keresztül, amiket gyorsan át tudtam futni, hogy ez megint csak egy ilyen saját szempontjukból elemző, hogy mondjam, nagyon felületes kép, amit kialakítanak, hiszen Franciaországban pontosan erről van szó. Emmanuel Macron erre építi a politikáját most már 2017 óta, tehát közel 10 éve, hogy a két szélsőség között az ő macronista Renew Renaissance pártja az igazi, mert hogy ez legalább egy központ, középpont és mérsékelt, és tehát, hogy pontosan itt is a saját maguk malmára próbálják hajtani a vizet, nem mennek bele semmiféle részletezésbe vagy árnyalatokba. Itt megint jön egy ilyen szélsőségektől való megriadt politikai elemzés, ami már pontosan Franciaországban kezd igencsak felülíródni, hiszen a nemzeti tömörülés egy ilyen kimosdató folyamatban van most már évek óta. Átnevezték a pártot a Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen édesapja által képviselt szélsőséges vonalat felülírják, és ez úgy látszik, hogy be is jön. Tehát itt pontosan én legalábbis a franciák részéről inkább egy ilyen ijedelmet láttam, hogy hát ha ez másutt lehetséges, akkor ott miért nem. Ugyanakkor a franciáknál ez elképzelhetetlen, hogy egy baloldali, vagy baloldalinak mondott, mert ugye szociáldemokrata, nem ismerem igazából a romániai szociáldemokrata pártot, de feltételezem, hogy egy baloldali irányultságú a nevéből ítélve. Ez kifejezetten elképzelhetetlen. De nem tudom, hogy Európán belül van-e még, mondom, Ausztriát tudom említeni, amikor kialakulnak ilyen, vagy akár a hollandoknál kialakulnak ilyen nagyon meglepő koalíciók a hatalom elérése érdekében, illetve a választójog is mindenütt más. Tehát a franciáknál egy kétfordulós többségi választásról van szó, de vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz ugye többséget szerezni, anélkül, hogy összeadnák a kisebb pártok erejeit, vagy legalábbis egy kisebb pártot magukhoz csatlakoztassanak. Tehát itt inkább szimbolikus jelentése van ennek az ön által sem vittett cordon sanitaire-nek az átlépésekor, de ezt számtalan helyen látjuk, ugye a világjelenségként ez a minél vadabb olyan dolgok kerülnek előtérbe, amik eddig elképzelhetetlenek voltak, tehát ilyen szempontból szerintem ez nem meglepő, de valóban 3 héttel a magyar választások után ez negatív irányba, hogy úgy mondjam, árnyalja az EU-s diskurzust is.
Cseperi Rékát, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Intézetének a kutatóját hallották a mai napra kézben. Köszönöm a válaszokat.
Én köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.